Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kezdjük meg esti alkalmunkat, és énekeljük a 824-es számú énekünket, a 824-es számú énekünket. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy jóságod és kegyelmed az, hogy élünk, hogy megtartottál, őriztél, vigyáztál ránk, és ide vártál ma estére bennünket a te templomodba. Köszönjük, hogy lehetővé is tetted, hogy ide érkezzünk. Hisszük, hogy életnek beszéde van te nálad. Kérünk, add azt ma nekünk is. Szólj, vezess, beszélj a szívünkre, és segíts megnyílni és befogadni ígédet, üzenetedet. Add bocsánatodat bűneinkre, így segíts szabad szívűvé és lelki hallóvá lennünk előtted. Szólj, Urunk, és engedelmesség lelkével támogass bennünket. Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, öt helyről is fogom olvasni majd Istennek igéjét. Először a Máté evangéliumából két helyről, először a 9. rész 35. versét, majd a 13. rész 54. és 57. verseit. És körüljárja Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget, és mindenféle erőtlenséget a nép között. A 13. részből, az 54. verstől olvasom az igét, és hazájába érve, Jézus tanítja őket az ő zsinagógájukban, annyira, hogy álmélkodnak, és azt mondják, honnét van ebben ez a bölcsesség és az erők? Nem ez é amaz ácsmesternek fia? Nem az ő anyját hívják é Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak? És az ő nőtestvérei is? Nem mind mi nálunk vannak-e? Honnét vannak tehát ennél mindezek? És megbotránkoznak ő benne. Jézus pedig mondanékik, nincsen proféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában. És nem is tett ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt. A Márk evangélium a 3. részéből egyetlen egy igeverset. És ismét bement Jézus a zsinagógába, és volt ott egy megszáradt kezű ember. Lukács evangélium a 4. része 16. verse. És ment Názáretbe, ahol felnevelkedett, és bement szokása szerint szombat napon a zsinagógába, és felállt olvasni. S a János evangélium a 8. részéből a 2. verset. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülvén tanítja őket. Kedves testvérek, sok igét olvashattam volna még az evangéliumokból, amelyek teljesen összecsengenek, össze vannak hangulódva azokkal az igeversekkel, amelyeket mégiscsak kiemeltem, és elolvastam, és idehoztam elétek. Ezek az igék arról beszélnek együttesen, ami ma esti témánk. A központi témánk, ugye ez a sorozat címe, hogy Jézus a templomban. És ma arról fogunk beszélni, hogy a templomban járó, és a templomban tanító Jézus. Minden íge, amit felolvastam, arról szólt, hogy Jézus bement a templomba, vagy a zsinagógába, majd elmondom, hogy mit jelent ez, és tanított. És tanított. Fontos ezt megértenünk. Ez azt jelenti, hogy Jézus templomba járt. Rögtön az első igevers, amit felolvastam, egyenesen azt mondja, hogy elment minden faluba és városba. Kivel ment Jézus? A tanítványaival, a követőivel. Jézus megtanította őket templomba járni. Amikor már Jézus test szerint nincs közöttük, tegnap ez is volt az igébe, a tanítványokról is ezt olvasjuk, és szokásuk szerint mentek a templomba, a zsinagógába. Ki tanította meg őket templomba járni? Hát az, aki vitte őket faluról falura, városról városra, itt öt igét is olvastam, és mindig bement a zsinagógába, és tanított. A Márk evangéliumában egyszer azt is mondja Jézus, menjünk el, mert nekem mindenütt prédikálnom kell, és még vannak olyan falvak, városok, ahol én nem szólaltam meg a zsinagógába. Ezért ez a sorozat címe. Jézus a templomba. Jézus templomba járt. Testvérek, a templom fölött soha nem fog eljárni az idő. Soha. Isten egyszer elhatározta, hogy legyen templom. Dávid szívébe elültette ennek a vágyát. Fiával, Salamonnal megvalósítatta, és soha nem mondta azt, hogy nem lesz többé templom. Miközben az első este hosszan beszéltem a templom 900 éves történetéről. De az mindig újra és újra megépült. Hogy lesznek Jézus tanítványai Jézus után templomba járók? Úgyhogy Jézus még itt járt 3 évig, vitte őket állandóan. Nap, mint nap. Sokan azt gondolják, hogy amit Jézus csinált, az könnyű volt. Tessék csak figyelni az igét. Minden nap gyalog járta az országot, a falvakat és a városokat, és tanított. És mindig ott voltak vele a tanítványai. Így amikor Jézus már nincs velük, nekik a legtermészetesebb dolguk, hogy templomba járnak. Testvérek, maga az a szó, hogy keresztény, az azt jelenti, ugye tanítjuk a konfirmandusoknak, hogy Krisztust követő, Krisztusos hasonló, Krisztust követő. A tanítványok követték Jézust. És mikor Jézus már nem volt velük, akkor is követték azt, amit Jézus tanított nekik, hogy templomba járunk. Nem alkalomszerűen, nem ideiglenesen. Nem, ha ráérek. Templomba jártak. Jézus erre tanította meg őket. És amikor test szerint nem volt velük, ők akkor is templomba jártak. A templomba járó Jézus örök példát hagyott minden kereszténynek. A templomba járás példáját. Nem azt mondja az írás, majd beszélünk róla az utolsó este, hogy húsvétkor elment Jézus a templomba, egyébként nem járt. Voltak nagy ünnepek a zsidó nép életében, és akkor elment, de egyébként nem járt. Nem ezt mondja az ige, pont az ellenkezőjét tanítja Isten igéje. És amikor megszületnek az első keresztény közösségek, azt látjuk, hogy az első gyülekezetek tagjai is mindig együtt vannak. És keresik a templomba, a zsinagógába való bemenetel lehetőségét. Egy darabig végtelen nehéz nekik, mert üldözik őket. De ott kötnek ki. A templomba. Nem beszéltem róla, ma csak megemlítem, hogy a templom előtt is volt templom. Mielőtt Isten megépítette az első templomot, azelőtt is volt templom. Szent sátornak hívták. És Isten akarata az volt, hogy ott a szent sátorba a vándorló nép mindig építse föl, állítsa föl a templomot, mindennél előbb a templom épüljön meg, és ott végeztessék el az általa előírt minden kötelező szertartás. A templomot azért építette meg Isten, hétfőn erről beszéltünk, mert a templomnak célja, feladata és küldetése van. Célja, feladata, küldetése. Ma már nem fogok róla beszélni. Ha valaki kíváncsi rá, meg tudja hallgatni utólag is. Célja, feladata, küldetése van. A templomot azért építeti meg Isten, hogy az legyen az ő missziós központja. Azt mondja a prófét, hogy vonzon oda tömegeket a templomba. Vonzon oda tömegeket. Ma mi vagyunk Isten missziós munkatársai. Nekünk kéne ezt a templomot megtömni emberekkel. Vonzani oda embereket. És csak említettem, most csak csöndesedjünk el lélek szerint, vonzottam-e én ide valaha életemben egyetlen egy embert? Mert ezért van templom, hangozzék az ige, lehessen imádkozni, és ez menjen ki sok népekhez, mondja az Isten, nem csak a zsidósághoz, minden néphez. És vonzza be az embereket a templomba. Az ellenkezőjét látjuk Európába. Mennek kifelé az emberek a templomból. Ebben két nagy bűnös van. A papok, mi és ti. Mi ketten rontjuk el, hogy nem vonzóak a templomban az ott létek. És ha ezzel vitába szállsz, ám szállj, de akkor Isten előtt csöndesedj el, hogy az eltelt évtizedeid során hány éve gondolod magad, vallod magad keresztinek, hány embert vonzott be az életed Jézus templomába. Ne szígyünk mi senkit, hogy mi történik Európában meg. Megbolondultak az emberek. Azért ők felelnek. Én ezért felelek. Meg te is. Bevonzottam a társamat, a gyerekeimet, unokáimat, a barátaimat, munkatársaimat, valakit, akivel egyházban lakom, akivel hetente találkozom, akit odaállított Isten már régóta az utamba és elém, vonzani. Aztán kedden arról volt szó, hogy a templom az azért van, mert Isten ott szervezi meg a szent találkozásokat. A templomban szent találkozásokat rendez az Isten, és végez el a Szentlélek. Isten szívébe születnek meg az életre vívő dolgok, és a Szentlélek valósítja meg. Én is úgy kerültem ebbe a templomba, hogy Isten eldöntött valamit a szüleim szívébe, aztán a Szentlélek útján elkezdett engem vezetni ide. Dehogy akartam én ide jönni, dehogy akartam én pap lenni, dehogy akartam én hívő ember lenni, pont úgy, mint senki más. Csak ez ilyen. Ilyen csodálatos. A szent találkozások helye. Ez a templom. Nem akármilyen találkozások. Szentek ezek a találkozások. Mert az Isten rendezi, és a Szentlélek vezeti, hogy létrejöjjenek. Így kerültünk ide mindnyájan. Ma a templomba járó és tanító Jézusról szól az ige. A templomba járó és tanító Jézusról. Szeretném újra aláhúzni. Majd beszélek róla péntek este. Jézus ugyan minek járt templomba? Gondoljátok végig. Ugyan miért? Mert nekem van szükségem rá. Neked is. De neki? Miért járt Jézus mégis templomba? a templomba járó és tanító Jézus. Az evangéliumokból egyértelműen kiderül, hogy Jézus is rendszeresen templomba járó volt. Először hadd húzzam ezt alá a szívetekbe. Annak ellenére, hogy nem szorult rá. Annak ellenére, hogy nem volt szüksége rá. A templomot Isten azoknak építette, akiknek az Isten felé való úton van egy rettenetes akadálya, és mindjárunknak van, ezt úgy hívja a Biblia, hogy bűn. Nem tudunk Istenhez eljutni, mert van egy nagy akadály. És ehhez kell az én bűnbánó szívem és Isten bűnbocsátó szeretete. Mi nem tudunk menni az Istenhez, ha ez az akadály el nem hárul, de Jézus. Akkor miért járt templomba? Kedves testvérek, azt mondják az evangéliumok egyértelműen, hogy rendszeresen járt, visszatérően járt. Állandóan templomba járt. És mindig tanított a templomba. Rendszeres templomba járó volt, tanított, evangéliumot hirdetett és gyógyított. Ezt a három dolgot csinálta. Tanított, evangélizált, gyógyított. Ezt a hármat csinálta Jézus rendszeresen a templomba. Vagyis Jézus sokszor és sokféleképpen szolgált a templomba, és ezért mindenki találkozhatott Jézussal. Vagy a tanító Jézussal, vagy az evangélizáló Jézussal, vagy a gyógyító Jézussal. Itt áramról mondok majd valamit. És ezért Jézussal ma is lehet találkozni. A tanító Jézussal is, a templomba evangélizáló, mindjárt elmondom, mit jelent Jézussal is, és a templomba gyógyító Jézussal is. Sokféle szolgálatot végzett Jézus a templomban. Irtó szerencsések vagyunk, hogy ilyen. Lehetett vele a templomban is sokszor találkozni. Mert nem változott meg, testvérek, hogy a templom a szent találkozások helye. Aki tényleg találkozott már az Úr Jézussal, egy-egy templomi istentisztelet alkalmával, egy-egy evangelizáción, egy-egy bibliaórán, az nagyon jól tudja, hogy az egy szent és csodálatos találkozás. Rendkívüli. És sose fogja elfelejteni. És állandóan beszélni akar róla, mint én 75 éves koromban is. Mert tele van vele a szívem, ahányszor eszembe jut. És csodálom érte az Urat. És semmivel nem vagyok se külön, se más, mint akármelyikőtök. De hálás a szívem, hogy egyszer szent találkozás jött létre az Úr között és én közöttem. És kívánom mindannyiótoknak, hogy ne peregjen le úgy az életetek, hogy ezt nem ismeritek meg. És ezzel a Jézussal ma is lehet találkozni, mert a templomba tanít, evangélizál és gyógyít. Mindegyikre szükségünk van. Mindegyikre. Tanított Isten király uralmáról. Kedves testvérek, ha valaki igazán szeretné megtudni, hogy Isten ki és milyen, akkor ne maradjon a maga körül forgolódó gondolataiban, hogy e szerint ő elmondja, hogy szerintem ilyen az Isten. Mert hold biztos, hogy nem olyan. Sok embernek olyan rossz, beteg megrögzések alapján való istenképe, hogy gyerekkorában megijesztették, mondott neki a nagymama valami butaságot, hogy majd ez lesz az istenkével, meg ez fog ölecs, és marad benne örökre rögzülten egy rossz kép. Olvasunk rengeteg dolgot, vallásos könyvek sokaságát. Testvérek, senki nem tud Istenről hiteles képet mondani. Senki. És ami a fejedben van, söpört ki egyszer. Mert nem igaz. Először azt mondom, hogy nem olyan az Isten. Másodszor azt mondom, hogy milyen az Isten. Egyedül Jézus mond hiteles képet az atyáról. Egyedül ő ismeri. Ő és én egy vagyunk. És akkor kezd el elővenni Jézus beszédeit, hogy miket mond az atyáról. Nézd meg, miket tanít Jézus az Isten országáról. Milyen Isten előtt kell egyszer majd mindannyiunknak megállnunk. Olyan az Isten. A többi nem igaz. Te olvasod? Tudod? Ismered? A Biblia egy óriási könyv. A négy evangélium sokkal kevesebb. Benne Jézus beszédei sokkal kevesebb. Jézus példázatai egészen kevés. Olvasd el, mert Jézus azt mondja, ilyen az Istennek országa. És akkor beszél az országról, Isten király uralmáról, és a királyok királyáról, Istenről. És pont olyan. Senki nem ismeri az atyát, mondja Jézus. Egyedül én. Ezért olvasd, mit mond róla Jézus. Hogy tudd, hogy ki előtt állok én meg egyszer. Mert pont olyan. Aztán itt az olvasott ígékből kiderül, hogy Jézusnak mennyire fáj és hiányzik a tőle elszakadt, eltávolodott, elidegenedett gyermeke. Oly sokan. Názáretben olvastuk, elutasították. Tudjuk, a családja tagjai javarészt elutasították. Mennyire fájt Jézusnak, hogy akiktől a leginkább gondolta, hogy szeretni fogják, elutasítják. Tőlünk várja első renden, hogy ne utasítsuk el. Nagyon tud fájni neki. Ezért beszél a magvető példázatáról, hogy elmondja, hogy milyen is az Isten. Nem fárad bele 5 éve, 10 éve, 30 éve, 40 éve veti a magot a szívedbe? És várja, hogy egyszer élet legyen belőle. Mert ha az élőig egyszer beléd kerül, életet támaszt benned. És arról nem mondhatod, hogy nem tudom. Mert azt nem lehet nem tudni, hogy valakibe új élet születik. Mert az elemeli erről a földről életébe először igazán. Nem mondtad, hogy nem tudod. Amikor a mag 60-at, 30-at, 100-at, nem tudom mennyit terem, azt nem lehet nem tudni. Azt nem lehet nem tudni. Milyen hűséges az Isten, hogy mégis veti a magot. Nem mi teszünk szívességet, ha templomban legyünk. Ő a kegyelmes, hogy még mindig veti a magot. És látja a kőszívemet, a gyomos szívemet, a rossz föld szívemet, és mégis veti be a kövesbe, be a gyomosba, be a rosszba, és várja, hogy egyszer élet hajtson ki belőle. Mióta csinálja már? Milyen az Isten királyi uralma? Milyen az atya? Olyan, aki úgy szeret, hogy nem fárad el benne, hogy keressen, míg végre megtalálhat, és átölelhet. És elmondhatja a szívedbe, a lelkedbe, a füledbe, hogy szeretlek, megbocsátottam a vétkeidet. Kedves testvérek, nem csak tanított Jézus Isten országáról, magyarázta Mózes törvényeit, Isten parancsolatait, hanem evangélizált is a templomban. Sokan nem értik a kifejezések különbségét, hogy mit jelent, hogy tanított a templomban, és mit jelent az, hogy evangélizált a templomban. Hallotok ilyet, hogy evangélizációs alkalomra hívogatnak bennünket. Hát mi a különbség a között, vagy egy vasárnapi prédikáció között, ami mondjuk tanító igehirdetés. Vajon más műfaj a kettő? Vagy más módszer szerint történik az egyik és a másik elvégzése? Jézus is mondott tanítói beszédeket, igehirdetéseket, és ezekben Isten országáról és az élő Istenről, az Atyáról beszélt elsőrenden. És azután tanította a proféciákat, a törvényeknek a magyarázatát, értelmezését. Az evangelizáció alkalmával Jézus beszélt konkrétan mindig, célzatosan mindig, a kereszten elvégzett munkájáról. A Golgota keresztje van az evangelizációs Jézusi beszédek középpontjában. Az ő szenvedése és kereszthalála, annak az oka, a célja, az értelme. Az evangelizáció azt jelenti, amikor Jézus úgy beszél, hogy az Atya szívéig szabaddá teszi a hallgató számára az utat. Ez a legcsodálatosabb dolog, amikor valakivel megtörténik ez, hogy a szíve ige hallgatás közben csak szabaddá lesz az ige előtt, egészen, hogy belém kerüljön. Egyetlen egy akadály van csak tőlünk az Istenig. Az akadály nem Istenben van soha. Mi bennünk? Ezt úgy hívják, hogy bűn. Amikor Jézus evangélizál, pont arról beszél, hogy tette, nem teszi, hogy tette szabaddá az utat minden ember számára, Isten szívéig, és akkor mindig a Golgotai kereszten eljövendő és megvalósuló áldozatáról beszél. Mert nincs más út, csak az, amit ő szabadít fel az én szívemtől Istenig. Nincs más út. Nem lehet Istenig eljutni. Minden út zárva van. Van egy akadály, amely soha ember át nem tud menni. A saját bűne. Mert Isten országába semmi tisztátalan nem mehet be, akkor ki fog bemenni? Én nem. Ki fog bemenni? Feleslegesen töltjük itt az időnket. Nem. Amikor Jézus evangelizál, akkor koncentráltan a keresztről, az ő váltsághaláláról, bűnbocsánatáról beszél, amely megtörtént múlt időben. Akkor miért nem az enyém? Tehát nem kérte semmit csinálnom, megtörtént. Hát attól, hogy legyártották ezt a Bibliát, még nem az enyém, de ez megtörtént. Ez a Biblia itt van. Egyszer valahogy csak az enyémnek kell lennie. Hogy? Ez úgy lett az enyém, hogy valaki így felém nyújtotta. És azt mondta, tessék, én meg megfogtam, és azt mondtam, köszönöm. És azóta az enyém. Az evangélium, az evangelizáció azt jelenti, amikor Isten kinyújtja a bűnbocsánat, az örök élet, a szeretlek evangéliumát, és azt mondja, tiéd. Mi nem tudjuk elfogadni? Nem hiszük el, nem veszük komolyan, nem érdekel, nem fontos, lényegtelen. Tényleg? Milyen akadálya van annak, hogy valaki egyszer azt merje mondani Istennek, Uram, ha ez igaz, hogy a bűnbocsánatom régen kész, akkor add ide nekem. Add ide. Nem megyek haza addig. Add ide. A tanító igehirdetésekben a lelket táplálta Jézus mennyei eledellel. Az evangelizáló ige hirdetéseibe a lelkeket felszabadította bűnbocsánatával. Amikor Jézus tanít, mindig többre vezet. Az értésben segít, világosságot gyújt, erőt ad és meggazdagít. Amikor evangelizál, ajtót nyit a mennybe, utat az Atya szívéig. Azért is ajánlom Jézus beszédeit olvasni, mert csodálatosan tudta Jézus a kettőt harmóniába hozni, ahogy átment tanításból evangelizálásba, egészen rendkívüli. Egészen rendkívüli. Egészen istené. Ámulva hallgatták őt, írja az ige, többször is olvastam, ámulva hallgatták ezt a Jézust az emberek a templomban. Csodálatosan tanított és csodálatosan evangelizált. Egész különös módokon csinálta az evangelizációt. Én mindegyikbe gyönyörködöm, amelyikre rálátott már a lelki szemem, de kevés van, amit annyira szeretek, mikor Pétert evangelizálja. Mert akkor egy szót sem szól. Csak ránéz. Péter ott a főpap udvarába éppen befejezi a káromkodó, lihegve, káromkodva megtagadását Jézusnak. Háromszor esküdözve, nem tudom kicsoda. És Jézust viszik át a főpap udvarába. És Jézus meglátja Pétert, és csak ránéz. Nem mond neki semmit. Ha megszólította volna, lebuktatja. Pétert elfogják. Viszik a börtönbe. De nem ezért nem szólalt meg, hanem tudta, hogy elég, ha ránézek. És ránézett Jézus. És Péter keservesen zokogni kezdett. Mit siratott? Azt, amit egyszer el kell siratni. A bűnét. Neki csak sírni kell felette. Jézus belehalt érette. Micsoda evangelizáció. Áldott legyen érte a mi Urunk. És nem csak csodálatosan tanított és evangelizált Jézus, de a lelkeket tápláló és felszabadító szolgálatai közben testileg is gyógyított a templomban. Tanított, evangelizált és testileg is gyógyított a templomban. Testileg is gyógyított a templomban. Erről holnap fogok bővebben szólni, a gyógyításról, a templomi gyógyításokról. Most csak annyit, hogy Jézus tudta, hogy milyen szoros összefüggés van a test élete és a lélek élete között. A legszorosabb összefüggés van a test élete és a lélek élete között. Mindkét oldalról. Nehéz mondat lesz, amit mondok. Mindkét oldalról bénító, fékező és aktivizáló erők működnek. Mindkét oldalról. De Jézus mindent gyógyított. Hányszor olvassuk, a templomba bemegy, prédikál, tanít, evangelizál, és meggyógyított mindenkit. Lehetetlenül betegeket is. Holnap majd erről fogok beszélni. Amikor kombinálva van a kettő. Lehetetlenül beteg. Milyen izgalmas, hogy Lukács, aki ugye szakmája szerint orvos volt, érdemes, mikor Lukács írja az evangéliumokban a gyógyítások történetét, figyeljétek majd meg, hogy mennyire van Lukácsnál egy orvosi töblete a látásban. Amiről holnap beszélünk, abban is mond Lukács az állapotáról az illetőnek egy szóösszetételt. Ezért nem prédikálunk róla mi papok, mert nagyon nehéz, amit mond. És nem tudjuk, hogy ebből most mi lesz, vagy mit kell mondani. De ki mondja? És ez a látszólag megoldhatatlan dolog Jézusnak csak egy pillanatig tart. Ránéz és állj föl. Nincs. Jézus a templomba hatalommal tanított, hatalommal evangélizált, és hatalommal gyógyított. Ne járjak templomba, ahova Jézus oda jár. Akit láthatok én a templomba? Mert a lelkeddel, a szíveddel és a hiteddel az ige szerint látsz. Mind a hárommal. Jézus láthatod a templomba. Én meg nem menjek oda. Én meg nem szoktam elmenni oda, ahol Jézussal találkozhatok, ahol láthatom az én Uramat. És kihagyjam azt, hogy tanítson, evangélizáljon, gyógyítson. És csodálkozom az életemen, hogy milyen, miközben van egy ilyen csodálatos Krisztusom, aki ezt kínálja. Volt Jézusnak hatalma gyógyítani is. Majd holnap bővebben erről. Azt mondta, nékem adatott minden hatalom. Minden. Minden hatalom, menjen és földön. És végül ma még az olvasott igék közül egyre kitérek, de csak úgy érintőlegesen. Figyeljük meg a templomba tanító Jézust hallgatók. A templomban tanító Jézust hallgatók lelki magatartását. Mert azt ne higgyétek, hogy ami ott egyszer megíratott, vagy többször megíratott, az nem igaz ma is. Az ma pont úgy igaz. Nézzük csak, hogy íratta meg az evangélium, és Jézus tudott róla, hogy az őt a templomban hallgatók, a templomban hallgatókban mit váltott ki Jézus beszéde és személye? Amiután mindenki elment, hazament, és volt mindig egy nagy kérdés, ki jön ezek közül még majd vissza. Mert különös dolgokat váltott ki Jézus tanítása, evangélizálása és gyógyítása is a templomban. Azok közt, akik tanúi voltak és hallották azt. Sokféle a hallgatók lelki magatartása is, nagyon változó Jézussal szemben. Hogyan is hallgatták a templomban tanító Jézust? Ilyen jelzőket olvasunk, idézem őket, megdöbbenve hallgatták, csodálkozva, csodálkozva gyógyító hatalmán, csodálkozva bölcsességén, beszédei erején, és ugyanakkor mit olvasunk még? Hallgatják és megbotránkoznak rajta, fölháborodnak rajta. És rágalmazni kezdik érte. Egyszer azt mondta Jézus, hogy tudom, hogy azt mondjátok rólam, nagy étkű vagyok, részeges, és a bűnösök barátja. Amikor ezt mondják, nem úgy általában a bűnösökre gondolnak, hanem a bűnös nőkre. Képzeljétek a szentek szentjének. Hallgatják az ige hirdetését a templomba, és van, akinek ez jön le belőle. Ez beszél. Ez. Nagy étkű, részeges, és a bűnösök barátja. Hányan botránkoznak meg a templomba? Elhangzó ige hirdetéseken. Hányan háborodnak föl? Hányan mondják ki nagy fölénnyel, hogy ez nekem nem tetszik, ez egy bolond beszéd, ez felesleges. Kérem, szabad. Mindig mondták. Mindig fogják mondani. Csak mi nem mondjuk. Csak mi nem mondjuk. Hányan szembefordultak vele. Aztán az ige hallgatói között mindig voltak olyan jól értesültek. Tudták Jézus családját, tudták a családi híreket Jézusról, hogy hogy is volt ez a József felnek. Előbb volt terhes, mint férfeleség, szóval amit nem stimmel. Tudom én. Ezek a jól értesültek. Milyen jó, hogy sokan voltak, akik hódoltak, szavát befogadták, és boldog követői lettek. Ma is vannak, akik hallgatják Jézus tanítását, de nem kell nekik. Beleütköznek Jézus személyébe is, szavába is, elfordulnak, vagy egyenesen szembefordulnak vele. De voltak és vannak, akik meghódoltak előtte, szavát befogadták, életet nyertek, hitték és komolyan vették, amit a templomban mondott nekik Jézus, és boldog Krisztus követők lettek. A templomba járó és ott tanító Jézus arról beszélt, hogy általa, és ezzel befejezem ma, szabad az út az Atya szívéig mindenkinek. Általa. Szabad az út. Ő érte, mindenkinek szabad az út az Atya szívéig. Neked is. Szabad menni hozzá. Jézus az utat szabaddá tette. Fogadd el, köszönd meg, és ha szabad ez az út, akkor indulj el rajta. Nem leszel egyedül. Valaki veled megy. Hű pásztorod a Jézus. Imádkozzunk. Nem győzünk eléggé csodálni téged, Krisztus. Azért az alázatért, azért a kimondhatatlan szeretetért, türelemért, amivel hordoztad és hordozod a mi nyomorúságainkat. Hányszor kellett átélned, hogy téged, aki szent voltál és bűnt nem ismertél, emberi szájak mocskoltak, gyaláztak, hazudoztak rólad. Olyan csodálatos, ahogy hordoztad. De még csodálatosabb, hogy szerető szemed minket is meglátott. Szabad bennünket is utolér. Mert szeretsz, mert nem akarod, hogy hiába való legyen mi számunkra az, amit megtettél érettünk is a Golgota keresztjén. Hogy szabad az út az Atyánk szívéig, mert szabaddá tetted te. Köszönjük, hogy ezt a jó hírt mondod újra és újra. Adj halló füleket, megnyíló szívet, és engedni kész lelket neked. Örvendeztes meg Jézus Krisztus bennünket magaddal. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. kedves testvérek, hívogatok a holnap esti alkalomra is. Folytatjuk sorozatunkat, a negyedik rész következik. Jézus a templomban, és konkrétan a templomban cselekvő és szabadító Jézusról fogok szólni. A templomban cselekvő és szabadító Jézus. Ez lesz a holnapi témánk. Jöjjünk és hívogassunk másokat is. Záró énekünk a 705-ös, a 705-ös dicséret. Énekeljük el minden versét. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.